Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonkét óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. Összesen 2948 új hallgató kezdheti meg az egyetem világi képzésein a 2024-25-ös tanévet, ami közel 10%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. Olvasható az egyetem honlapján. A Bölcsészet és Társadalomtudományi Karra 1990 hallgatót vettek fel. A legmagasabb pontszámokra a pszichológia és a nemzetközi tanulmányok alapképzéseken volt szükség. Pszichológia alapszakon 460 pont kellett a bekerüléshez. Ez országos szinten is kiemelkedő, jegyezték meg. Emellett változatlanul népszerűek a társadalomtudományi alapszakok, a kommunikáció és médiatudomány, a nemzetközi tanulmányok, a politikatudományok és a szociológia, tették hozzá. Magyarországnak nem áll szándékában végrehajtani az uniós migrációs paktumot, és szövetségeseket keres ahhoz, hogy európai bevezetését is meg lehessen akadályozni. Jelentette ki Bakondi György Tusnádfürdőn a 33. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor egyik rendezvényén. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója rámutatott. A paktum vitájánál nem sikerült elfogadtatni azt a magyar álláspontot, hogy menekült kérelmet csak az EU határán kívül lehessen beterjeszteni, és az unió határait törvénytelenül átlépők ne kérhessenek menedéket, így a paktum bevezetése visszafordíthatatlan folyamatokat indítana el. Más nemzetállamok is törekednek olyan megoldásra, amelyek nem azonosak az EU paktum előírásaival, de az európai emberek jövőjét, családok biztonságát szolgálja, jelezte a főtanácsadó. Deutsch Tamás fideszes európai parlamenti képviselő szerint a magyar miniszterelnök békemissziójára válaszul a háborúpárti brüsszeli bürokraták politikai háborúskodást indítottak Magyarország ellen. Deutsch Tamás a közösségi oldalán azt írta, szerdán egy abszurd 200 millió eurós, közel 80 milliárd forintos fizetési felszólítást küldtek Brüsszelből, ma pedig már a Magyarországnak jogszerint járó fejlesztési források további felfüggesztését is kilátásba helyezték. De támadjanak bármennyire is a háborúpártiak, mi továbbra is határozottan kiállunk amellett, hogy a békéért cselekedni kell, ennyi, fogalmazott a közösségi oldalán a kormánypárti politikus. 9 magyar konzul teljesít szolgálatot az olimpiai ideje alatt Franciaországban, akik így szükség esetén a helyszínen nyújthatnak majd segítséget a sportolóknak, a kísérőiknek és a szurkolóknak, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tájékoztatására hivatkozva, hogy összesen 13.831 jegyet adtak el magyar szurkolóknak, akik leginkább a vízilabda és kézilabda mérkőzések, valamint a kajakkenu versenyek iránt érdeklődtek. A pénzforgalmi visszaélések értéke tavaly 23 milliárd forint volt, míg idén az év első negyedévében az online csalások összege elérte a 9 milliárd forintot, mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára az M1 aktuális csatornán. Túri Anikó közölte, az emberek már az online térben vásárolnak, ott végzik a különböző banki tranzakciókat, és a nyaralást is interneten foglalják. Mindez pedig a bűnözőknek is remek terep ahhoz, hogy ők is ide tegyék át a tevékenységüket. A csalók módszerei között említette, amikor valaki látszólag a bankjától kap egy sürgető hangvételű telefonhívást, hogy támadás alatt van a bankszámlája, most azonnal lépjen be, cselekedjen. Az államtitkár azt is tipikus esetnek nevezte, amikor az emberek e-mailben vagy SMS-ben kapnak egy linket egy webáruházhoz, ahol amennyiben megadják az adataikat, akkor gyakorlatilag az érintettek összes adata, beleértve a bankszámláikat is, a csalók birtokába kerül. Arra is kitért, amikor az emberek látszólag a rendőrségtől kapnak egy SMS-t, hogy büntetést fizessenek be. Ezek mindazok a módszerek, amivel a csalók próbálkoznak, hogy ellopják az ügyfél pénzét, mondta az államtitkár. Végül az időjárásról. A gomoly felhők az ország nagy részén leépülnek, kiderül az ég, viszont keleten és nyugaton felhősebb maradhat az ég. Emellett a Dunántúl egyes részei fölé átmenetileg fátyol felhők sodródhatnak. A csapadék tevékenység is késő estére mindenütt megszűnik. Az északi a szél mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 11 és 17 fok között alakul. Vízpartokon lehet pár fokkal enyhébb. A hidegre hajlamos helyeken kissé hűvösebb a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 27 és 32 fok között alakul. Híreket hallottak.
A nap verse.
Íjes Gyula, szívem. Egy vendégem volt a szívem. Házamba tért, bennem lakott, és ott vénül meg, ott lesz halott, és örök-örökre idegen. Kiki tekintett, kacagott vagy zokogott a ráhult fényben, a világ tündöklő szemében. Ismeri mindenki, csak én nem. Nem barátom, a zsarnokom. Pribék ököl, úgy tart, hogy fájjon. Záró bilincs, nagy, hosszú láncon. De hogy mihez köt, nem tudom.
Íjes Gyula Szívem című versét Sárosi Kinga mondta el. Íjes Gyula 1902. november 2-án született a Tolna megyei Felsőrácegres pusztán. Apja uradalmi gépész, dunántúli Juhász dinasztia leszármazottja volt. 1916-ban szülei elváltak, ő anyjával Budapestre költözött. Az érettségi után a budapesti bölcsészkar magyar-francia szakos hallgatója lett. Már 1918-ban és 19-ben kapcsolatba került a baloldali diák és ifjú munkás mozgalmakkal. 1921 végén a letartóztatás elől menekülve emigrált. Részt vett a baloldali emigráns mozgalmakban, bekapcsolódott a francia és magyar avantgárd csoportok munkájába. 1923-ban kezdett rendszeresen publikálni. Néhány év alatt nemzedékének egyik legelismertebb alkotójává vált. Négyszer kapott Baumgarten díjat. 1933-tól a népi írók mozgalmának egyik vezető személyisége. 1937-től a Nyugattárs szerkesztője, annak megszűnte után a Magyar Csillag szerkesztője. A német megszállás után vidéken és a fővárosban bujkált. 1945 tavaszától részt vett a Nemzeti Parasztpárt munkájában. Nemzetgyűlési, majd országgyűlési képviselő 1948-ban lemondott. Még ebben az évben Kossuth díjjal jutalmazták, később még kétszer részesült az elismerésben. 1956. októberének legnagyobb hatású irodalmi eseménye az Egy mondat a zsarnokságról című versének megjelenése. A 60-as években sokat járt külföldön. Munkásságát idehaza és máshol számos kitüntetéssel ismerték el. 1983. április 15-én hunyt el Budapesten.
Andante. Komoly zenei kalauz a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm komoly zenei műsorunk minden kedves hallgatóját. Az adás szerkesztőjét, Kovács Krisztinát hallják. A Magyar Hegedűiskola megalapozója Hubai Jenő tevékenysége nagyban hozzájárult a Zeneakadémia világhírnevének kialakulásához, és hogy az intézményt évtizedeken keresztül Európa egyik legfontosabb művészképzőjének tartották. Mai adásunkban Hubai Jenő pályáját mutatjuk be. A hegedűművész zeneszerző 160 éve 1858. szeptember 15-én született Pesten. Apja Huber Károly a Nemzeti Színház koncertmestere és dirigense volt, így a gyermek Jenő első hegedűleckéit tőle vehette. Ezután a Nemzeti Zenedében tanult, majd Berlinben Joachim József tanítványa lett. 1878-ban Liszt Ferenc ajánlására Franciaországba utazott, ahol Akházi Károly zongora művésszel adott nagy sikerű koncerteket. Alig 24 évesen elérte Európa egyik legjelentősebb hegedűs pozícióját a brüsszeli konzervatórium hegedű tanszékének élén. A brüsszeli katedrát 1886-ban hagyta el a Budapesti Zeneakadémia kedvéért, 1919-től az intézmény igazgatói tisztét is betöltötte, 1920 és 1934 között pedig a főigazgatója volt. A Zeneakadémia alapító elnöke Liszt Ferenc és a későbbi főigazgató Hubai Jenő között szoros volt a kapcsolat. Hubai Jenő apja Huber Károly a Zeneakadémia első hegedűtanára Liszt Ferenc baráti köréhez tartozott. Hangszerelte egyes műveit és sajátjaiból is ajánlott neki. Liszt Ferenc több levelet is írt az ifjú Hubai Jenőnek és kedvenc tanítványának Akházi Károly zongoraművésznek 1878-ban, amikor európai turnéra indultak. Hubai tevékenysége nagyban hozzájárult a Zeneakadémia világhírnevének kialakulásához, és hogy az intézményt évtizedeken keresztül Európa egyik legfontosabb művészképzőjének tartották. Nem csak korának legnagyobb előadó művész egyéniségei közé tartozott, de egyike volt a világ legkitűnőbb zenetanárainak is. Tanítási módszere még ma is sokak számára etalon. Olyan tanítványai voltak, mint Gálya Steffi, Gertler Endre, Vecsei Ferenc és Zaturecki Ede. Thank you.
Hubai Jenő 1882-től a brüsszeli konzervatórium vezető tanára volt. 1886-ban mégis úgy érezte, hogy haza kell térnie a Zeneakadémiára. Liszt Ferenc még élt, így a jóváhagyásával hívta meg Hubai Jenő a csellószak vezetésére, Popper Dávidot, akivel egyébként vonós négyest is alakítottak. Kettejük munkássága alapozta meg a magyar vonós tradíciót, apostolai voltak a kamarazenei kultúra megteremtésének is. A Hubai Popper vonós négyes 1903-ig külföldön is gyakran vendégszerepelt. 1920-tól háza zeneszobájában rendezte meg a nevezetes vasárnapi zenedélutánokat, amelyeket a rádió is közvetített. Nem akárkik léptek fel ezeken a rendezvényeken, a művészeket pedig Arturo Toscanini és Bruno Walter vezényelte. Ezeken a zenedélutánokon sorra bemutatkozhattak a fiatal magyar tehetségek is, minden megkülönböztetés nélkül. Hubai érdeme, hogy elérte. A Zeneakadémia volt az egyetlen felsőoktatási intézmény, ahol a törvény 1920-as hatályba lépése után nem vezették be a numerus clausust. Perényi Eszter hegedűművész professzor emerita így foglalja össze a Hubai iskola jellegzetességeit. Különös gondot fordított a vonókezelésre, tudjuk, hogy ez a legnehezebb feladat a vonósoknál. A hangképzés elsősorban a vonókezelésen, és csak másodszorban múlik a vibrátón a balkéz munkáján. A jobb kéznek, jobb karnak mindig flexibilisnek, rugalmasnak, lazának, minden mozgásra, mozdulatra képesnek és alkalmasnak kell lennie. A Hubai növendékek világszerte híresek voltak vonókezelésük könnyedségéről, kidolgozottságáról. Így válhatott az iskola egyik fő jellemzőjévé a széles, egészséges, a mindig intenzív, kifejező hang, még a pianissimóban is. Ahogyan akkoriban említették, a hangérzékenységükről is felismerhetőek voltak a Hubai növendékek.
Thank you.
Huba Jenő kellemes modorának, kivételes személyiségének és művetségének köszönhetően széleskörű kapcsolatrendszerre tett szert. Uralkodók, államfők, művészek és egyházi vezetők hívták meg otthonaiba Európa szerte. Barátai közé tartozott Munkácsi Mihály, Maszny és többek között József Krips is. 1894-ben vette feleségül gróf Cebrián Rózát, majd 1907-ben a királytól maga is nemességet kapott, ezzel az arisztokrácia is tagjai közé fogadta. Hubai zeneszerzőként is termékeny és sikeres volt, nem csak több száz hegedű darabot és dalt komponált, hanem szimfóniákat és operákat is. A Cremonai hegedűs című operája világsikert aratott. Egy évtized alatt Európa több tucatnyi színpadán játszották. Ez volt az első magyar opera, amelyet Európán kívül is előadtak. A második felvonás híres hegedű szólóját gyakran a zeneszerző játszotta a színfalak mögött.
Thank you.
Hubai főműve a Béke oltára című kantáta, amelyet Romain Rolland béke himnuszának szövegére komponált 1915 és 1937 között. A darabot pacifista üzenete miatt a II. Világháború idején betiltották, csak 6 évtizeddel később, 2000-ben mutatta be a Budapesti Zeneakadémián a Magyar Rádió zenekara és énekkara Kovács László vezényletével. Hubai Jenő főigazgatói korszakára esett a Zeneakadémia megalapításának 50. évfordulója 1925-ben. A kiállított iratok szerint az ő javaslatára indítványozták és fogadták el, hogy a Zeneakadémiát nevezzék el Liszt Ferencről. Hubai Jenő érdeme az is, hogy létrejött az első Liszt emlékszoba, amely a mostani múzeum csirájának tekinthető. Zeneszerzőként a 19. századi romantikus magyaros hagyományt párosította a könnyed franciás stílussal. Budapesten halt meg 1937. március 12-én, Ravatalánál híres tanítványa Zathureckire búcsúztatta. Emléktábláját 1997-ben halálának 60. évfordulóján avatták fel az első kerületi főutcában, az egykori Hubai palota falán.
Thank you.
1937. januárjában végrendeletében így ír Hubay Jenő. Büszke voltam és boldognak éreztem magamat, mikor elismerést szereztem művészetemmel a magyar kultúrának külföldön, mely akkor még alig vett tudomást a magyar zeneművészet létezéséről. Ma megelégedéssel látom, hogy 50 évi munkásságom hazámban nem volt hiába való. Ma már számottevő jelentősége van a magyar zeneművészetnek az egész világon.
Thank you.
Kedves hallgatóink, ezzel komoly zenei műsorunk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. További tartalmas rádiózást kívánunk.
A Szent István Rádió komoly zenei kalauzát, az Andantét hallották.